Zsoltárok könyvéből, a 63. fejezetből. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a délutánon is eljöhetünk a templomba. Örülünk neki, hiszen van hozzá testi erőnk, van hozzá képességünk, egészségünk. Imádkozunk most azokért, akik erre nem képesek. Szerettek volna ma délután is itt lenni, de nem tudnak, mert betegségük, testi fájdalmuk megakadályozza ezt. Kérünk téged, Urunk, hogy gyógyítsd őket, erősítsd az ő testüket. Imádkozunk, Urunk, hogy tartsd meg őket a te szeretetedben. Könyörgünk, Urunk, a beosztott lelkészünkért is, az ő testét is te gyógyítsd mihamarabb. És könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik rendszeresen itt vannak mellettünk, közöttünk, de most hiányoznak nekünk. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy a mi templomunkat, amelybe vágyakozunk alkalomról alkalomra, de legalább hétről hétre feljönni, őrizd meg igazi lelki otthonunknak. Ahogyan olvassuk, vagy énekeljük a 84. Zsoltárt, látjuk benne, hogy szó szerint epekednek az izraeliták, a te néped azért, hogy elmehessenek a templomba. Hosszú 10 vagy 100 kilométereket tettek meg, nagy forróságban, nehéz természeti körülmények között, vállalva sok pénzt és áldozatot azért, hogy legalább évente 1, 2 vagy 3 alkalommal megjelenhessenek a te házadban. És amikor ott voltak, csodálkoztak, ámultak rajta, és dicsőítették a te nevedet. Urunk, köszönjük, hogy nekünk nem kell ilyen nagy távolságokat megtenni, és kérünk téged, hogy hadd legyen ugyanilyen öröm a mi szívünkben, amikor idejövünk. Imádkozunk azokért, akik lélekben vannak, még nagyon messze tőled, és ettől a templomtól. Könyörgünk azokért, akik lehet, hogy egészen közel élnek fizikálisan, de a lelkükben óriási, sok-sok 100 vagy 1000 kilométerre vannak tőled. Őket is, Urunk, szólítsd meg, segíts bennünket is, hogy eszközök lehessünk ebben. Imádkozunk, hogy így áld meg Isten tiszteletünket, add, hogy érezhessük annak örömét, hogy van lelki otthonunk, hogy ismerhetünk téged is. Mutasd meg, hogy mi ebben a lelki otthonban, a lelki házban, a te egyházadban, ami feladatunk. Így áld meg, Urunk, Isten tiszteletünket, és beszélj hozzánk szent lelked által, Jézusért. Amen. Isten igéjét olvasom a Királyok első könyve 8. részéből, a 22-től 53-ig terjedő verseket. Az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Királyok első könyve 8. részéből, a 22. verstől számunkra, naponta Bibliát olvasók számára jól ismert ige szakasz így hangzik. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben, kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta. Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad, nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints a szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézd nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgasd meg az én imádságomat, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyeden a mennyben. Hallgasd meg és bocsáss meg nekik. Ha majd valaki vétkezik fele barátja ellen, és arra kényszerítik, hogy esküt tegyen, ő pedig idejön és esküt tesz oltárod előtt ebben a házban, te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgáid ügyében. Bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, és olvasd fejére a tettét, az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint. Ha majd néped Izrael vereséget szenved ellenségeitől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban, te hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg népednek Izraelnek a vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet őseinek adtál. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, te hallgasd meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek Izraelnek a vétkét, sőt, tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek örökségül adtál. Ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egy egész néped, Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti kezét a ház felé, te hallgasd meg a lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét, hogy féljenek téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped, Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Ha majd néped hadba vonul ellensége ellen, olyan úton, amelyen te küldöd, és imádkozik az Úrhoz e város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és e ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgasd meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket és pártolt ügyüket. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, messzire vagy közelre, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahová fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik fogságba vitték őket, vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk, ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgasd meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről a mennyből, és pártold ügyüket. Bocsásd meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségüket, amiben hűtlenek voltak hozzád, és tedd irgalmassá hozzájuk azokat, akik fogságba viszik őket, hogy irgalmazzanak nekik. Hiszen a te néped és a te örökséged ők, akiket kihoztál Egyiptomból, a vaskohóból. Nézd nyitott szemmel szolgád könyörgésére, és népednek Izraelnek a könyörgésére. Hallgasd meg őket, valahányszor kiáltanak hozzád, mert te választottad őket külön örökségül a föld valamennyi népe közül, ahogyan megmondottad szolgád Mózes által, amikor kihoztad őseinket Egyiptomból, Uram, ó Uram! Kedves testvérek, sokat halljuk az utóbbi időben, hogy az országunk kijött a gazdasági válságból. Ha rádiót hallgatunk, biztos, hogy minden nap halljuk, hogy téma a gazdaság teljesítő képessége, hogy a munkanélküliség helyett ma már munkaerőhiány van az országunkban, és azt is sokszor halljuk, hogy az építőipar szárnyal. Hát ezek nagy dolgok, jó dolgok, örülünk neki, minden ország örül az ilyen híreknek. Szokták azt is mondani, hogy a gazdasági jólét egyik legjobb fémjelzője, hogyha beindul az építőipar is, hiszen az építkezés a legnagyobb beruházás. Egy család életében is, de egy ország életében is, hiszen azért az egy épület mégsem olyan, mint egy bútor, amit megveszünk, aztán egy ideig használunk, és félreteszünk, lecserélünk, amit el lehet dobni. Az épület az évtizedekre szól is van. És amikor van egy országban, vagy egy családban építkezés, az egyet jelent azzal, hogy van reménység. Az azt jelenti, hogy van valami jövőkép, hogy mernek az emberek tervezni. Hát, legalábbis ilyenekről beszélnek, és ez tényleg logikusnak tűnik. Azt látjuk, hogy a felolvasott igének az idejében, Salamon korában is valami hasonlóval találkozunk. Salamon korát szokták Izrael aranykorának is nevezni, és valóban így is van. Sőt, azt is szoktuk olykor mondani, hogy Izrael királysága Salamon idejében birodalom volt. Szoktuk így mondani, hogy Salamoni birodalom. És valóban ez az egyébként nem nagy ország, Magyarországtól kisebb ország, abban az időben, az ő korában a legnagyobb területen terült el. Dávid iszonyatos külső harcok és folyamatos belső viszályok, konfliktusok után végre nyugalmat hagyott a fiára. Mindent megadott ahhoz, hogy egy nyugodt, békés időszak legyen a fia kormányzása alatt. Nagyon sok harcot folytatott. Külsőt is, belsőt is. Olyan polgárháborúk voltak, amelyeknek az élén sajnos saját vére is volt. A sok harc miatt azonban egy fő vágya, talán a legfőbb vágya nem teljesülhetett. Nem építhetett Istennek templomot. Nagyon-nagyon szeretett volna, de nem engedte meg neki az Úr. Minden adott volt hozzá, de Isten nem engedte. Azt mondta, túl sok vér tapad a kezedhez, majd a te fiad. Te letetted az alapokat, meghatároztad az életét az országnak, sok időre nézve, a fiad idejében már békesség lesz. Ő fogja felépíteni az házat az én dicsőségemre. Így Dávid valóban mindent előkészített a templom megépítéséhez. Igyekezett mindent összeszedni, építőanyagokat, terveket is készítetett, és valóban már csak a fiának úgymond össze kellett rakni ezt az egészet. Persze azért ez mégsem olyan egyszerű volt, nem egy doboz legóból kellett valamit felépíteni. Nagy munka volt ez a Salamon számára is, mégpedig azért is, mert ő igyekezett az egész szívét, az életét beletenni. Felépítette a templomot, olvastuk tegnap, hogy bevitték a szövetség ládáját is. És ekkor Isten szentsége, Isten jelenléte betöltötte a templomot. Eközben, hogy ez történik, ezt látják, Salamon megrendül. Eddig is tudta, de most minden eddiginél jobban átélte, hogy maga az élő Isten dicsősége töltötte be ezt a házat. Óriási tett volt ennek a templomnak a felépítése. Valóban egyfajta bizonyságtétel az ország gazdaságáról és gazdagságáról. Egy égköve volt, egy dicsősége az egész országnak. De Salamon tudta, hogy nem ez a fontos. Azt mondta, hogy ha ide eljönnek emberek megcsodálni a templomot, én azt akarom, hogy mindenki azt tudja, hogy ez az Istennek van szentelve. Ez a templom nem az én dicsőségemet kell, hogy hirdesse, hanem egyedül az Úrét. És érzi Salamon, hogy ez itt, ez a pillanat egy történelmi idő. Isten népének, Izrael népének a története felidéződik előtte. Tudjuk jól, hogy az Úr ezt megmondta még Mózesnek, generációról generációra át kell adni Izrael történetét, illetve Isten cselekvésének történetét apáknak a fiúk számára. És ezt meg is tették. Folyamatosan tanítgatta minden édesapa a saját fiát, a saját gyermekét. Mindenki tudta, hogy kitől származik, ki volt az apja, a nagyapja, dédapja, és így tovább. És tudniuk kellett azt, hogy hogyan menekítette ki őket az Úr Egyiptomból, úgyhogy Salamonnak is ezeket a történelmi időket felidézni nem volt nehéz. Ezt minden hűséges izraelita férfi el tudta mondani. És miközben itt áll, az elkészült templom előtt nem tudja verni a saját mellét. Nem tudja magát igazán kihúzni, és azt mondani, hogy milyen remek dolgot csináltam, hanem megrendül, és az van benne, hogy itt minden, de minden az élő Istenről szól. És mennyire döbbenetes, hogy ő maga látható módon megjelenik, hiszen nagy felhő vesz mindent körül, és az ő dicsősége betölti a templomot. És itt, ahogy ott áll megrendülten Salamon, valóban érzi ezt a történelmi pillanatot, és felidéződik benne nyilván a múlt is, a jelen, és egy kicsit a jövő is. Az Úr perspektívájából tud tekinteni mindenre. Isten magasságaiba emelkedik lélekben. Ez az ünnepi pillanat felemeli őt. Tudja, hogy ez a templom most új, vadonatúj, de mégis sok-sok nemzedékre szól. Sok száz, vagy akár ezer évekre. Hiszen, ha emlékszünk rá, a Szent Sátor, amit aztán elbontottak, odébb vittek, megint felállítottak, évszázadokon át tartott, hát akkor mennyivel inkább ez a templom. Tudja, hogy ez sok nemzedékre szóló épület. És azt is tudja, hogy ezt a sátrat évszázadokon át fogják, vagy ezt az épületet, ezt a templomot évszázadokon át fogják használni az izraeliták. És megjelenik előtte a múlt, a nép múltja, a hibái, a vétkei, és Isten mindezek ellenére megtartó kegyelme, szeretete, és megjelenik előtte a jövő is. Tudja, hogy nem ő a világ történelem közepe. Az ő élete, a Salamoné is, bármennyire is egy nagy király, csak egy porszem, de mégis, amit itt cselekedtek ezzel a templommal, az legalább egy nép életére évszázadokig hatással lesz. És ez a hatás abból fakad, hogy maga Isten töltötte be jelenlétével a templomot. És ezért kezd el imádkozni. Imádság közben pedig valóban a jövőbe tekint. Egy igazi prófétai, közbenjáró imádság ez, mint egy olyan igazi, a népét és Istent szerető, vezető, uralkodó könyörög az utókorért. Nekem erről a történetről Jób jutott az eszembe, aki kicsiben ugyanezt csinálta. Minden héten olvassuk a Bibliában, hogy a fiaiért áldozatot mutatott be. Azt mondta, hát ha valami vétket követtek el. Ott volt előtte az életük, a 10 gyereknek az élete. Hát ha vétkeztek, inkább mutatok be értük áldozatot. És Salamon is így van, a jövőbe tekint, nem tudja, hogy mi fog következni, de azt mondja, én már előre könyörgök az én népemért. És könyörög legfőképpen előre bocsánatért. Mert ő már most tudja, hogy fognak vétkezni. Megdöbbentő ezt hallani. Talán az is eszünkbe jut, nekem eszembe jutott, hogy akár imádkozhatott volna azért is, hogy Uram, ne vétkezzenek. Tedd meg, hogy ne vétkezzenek. Megtehette volna, talán helye is van ennek, vagy lett volna. De a mostani imádság arra utal, hogy Salamon nagyon is tisztában van vele, hogy az ember eredendően bűnös. És minden erőfeszítésünk ellenére is sajnos vétkezünk. És azért sokkal fontosabbnak tartja most Salamon, hogy azért imádkozzon, hogyha a nép vétkezik, és ide jön bocsánatért, akkor Isten legyen hozzájuk kegyelmes. Hiszen erre való a templom. Isten és ember találkozó helye, a megbocsátásnak és a kegyelemnek a helye. Nagyon fontos üzenet ez ma, mert mi tudjuk, hogy minden templom akár kőből, akár fából épül, ma már nem olyan nagy fontossággal bír, mint a jeruzsálemi templom. Egészen mást jelentett. Az egy volt, egyetlen egy. Nem kezdtek neki építeni, na, csináljunk még egy templomot, egy kis jeruzsálemi templomot, nem tudom én, Gázában vagy valahol. Szó sem volt róla. Meg se fordult senkinek a fejébe. Egy templom van az Istennek szentelve, és az ott van Jeruzsálemben. És mi azt is tudjuk, hogy az egyház, a gyülekezet, az az Isten temploma. Ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, ígérte az Úr, hogy ott van közöttük. Ha ez egy templomban történik, akkor ott van. De ha egy óra múlva a gyülekezeti teremben gyűlünk össze Biblia órán, ott is ott van. És hogyha megállunk a Petőfi téren néhányan együtt, és ott mondunk el egy imát, ott is ott van. Ő ott van mindenütt, és ott templommá szenteltedik az a hely. És azt is tudjuk, hogy bűnbocsánatért nekünk Krisztushoz kell mennünk. Salamon azonban még Krisztus előtt élt. Mégis nagyon sok mindent tudott az Úrról, ezt mutatja az imádsága is. Közben jár előre népe lendő vétkei miatt. Imádkozik Salamon azért, hogy Isten tegyen igazságot ember és ember között, ha vitás ügyük van. És ha őszintén akarunk lenni, mi is így vagyunk, hogy sokszor nem tudunk igazságot tenni. Többször említettem már, hogy egy bűnöző szájából hallottam, hogy a maga szempontjából mindenkinek igaza van. Mindenki meg tudja magyarázni a maga igazát. Még hogyha nem is tudja megvédeni azt a vétket, amit elkövetett, meg tudja magyarázni, hogy mi vezetett idáig. Tud magának felmentést adni. Igen, kevés az a bűnöző, aki vallomást tesz, és nem mentegeti magát. Hanem azt mondja, hogy igen, bűnös vagyok, ezt tettem, méltó vagyok a büntetésre. Nagyon-nagyon kevés. De az Úr az, aki megvizsgálja a szíveket, és ő tudja, hogy kinek voltak gonoszak az indulatai, és kinek nem. Akkor, amikor vétkezett. És kéri Salamon azt is, hogy ha a nép vereséget szenved egy háborúban, egy harcban, de megtér, bocsásson meg nekik. Ezzel azt mondja, hogy a vereségnek is oka van. Istennel való kapcsolatuk a probléma, hiszen ha ráfigyelnek, ha őt keresik, akkor Isten majd vezeti őket. Aztán kéri azt is, hogy ha időjárási, természeti katasztrófa sújtja a népet, akkor is hallgassa meg bűnbánatukat, és legyen hozzájuk irgalmas. Szokták mondani ma, hogy mindent meg lehet magyarázni, és valóban, ha a természeti katasztrófákat nézzük, azokról is el tudják mondani, hogy ez történik, az történik, így és így, ez ilyen hatással van, az olyan hatással van a légkörre, a vízre, és így tovább. De hát végül oda lyukadunk ki, hogy csak mi tesszük, csak tőlünk van, csak általunk. Szóval a bűnöknek büntetése következik. És itt azt kéri Salamon, hogy ha van megtérés, akkor Uram könyörülj a népen, és vedd el tőlük a csapást. Kéri azt is, hogy ha fogságba viszi őket az Úr, az is hadd lehessen a számukra, a javukra, a hasznukra, hogy ha megtérnek és a város felé imádkoznak, bocsásson meg nekik. És egészen a jövőben mutató kérések ezek, hiszen ha olvassuk a Szentírás tovább, akkor látjuk, hogy ezek meg is történtek. Volt éhínség többször is, de egészen brutális az, amit olvasunk a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben. Volt szárasság Illés idejében, 3,5 éven keresztül. Volt fogság, előbb Izraelt, aztán Júdát vitték el. És azt látjuk, hogy végül Isten mindenből adott szabadulást, ha volt igazi bűnbánat, ha megtértek. Mert Isten büntetése mindig eszköz a megtérésre, a visszatérésre. És Salamon örül a templomnak, mert ez a templom a találkozás helye. Az a hely, ahová fizikálisan is vissza lehet térni, és lelkileg is. Ezért fontosak ma a templomok. Sokaknak egy életre szólóan meghatározó élmény lesz egy templomhoz, egy gyülekezethez való tartozás. És amikor majd bajba, keserűségbe vagy nyomorúságba kerülnek, akkor lehet egy fix hely, egy fix pont, ahová vissza lehet térni. Lehet, hogy abban a gyülekezetben már más lesz a lelkész, kicserélődött a gyülekezet, már szinte senkit nem ismernek, nem ismer meg az illető, de azt, akinek a nevében évtizedekkel korábban összegyűltek, azt a Krisztust most is fel lehet ismerni, amikor már senki más nem ismerős ott. De az a Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és aki azt ígérte, hogy ott lesz az övéi között, az ott van, az ott megtalálható. És ha ő jelen van, akkor van hazatérés, van bűnbocsánat, bűnvallás, újrakezdés. Azt mondtam, hogy a mi templomaink nem bírnak akkora jelentőséggel, mint a jeruzsálemi. Értjük ezt, nem kell tovább magyaráznom, hogy miért. De mégis nagyon fontosak a templomok. Mert jó, ha olyan hely egy templom, ahol mindig, minden egyes alkalmon azt lehet átélni. Itt van Isten köztünk. Ha olyan egy gyülekezet, hogy azt lehet átélni minden vasárnap, vagy minden Isten tiszteleten, hogy az élő Isten itt van, akkor akkor óriási jelentősége van annak a helynek. Mert akkor imádkozhatunk így azokért, akik nincsenek itt. Akik valaha itt voltak, de már nincsenek. Imádkozhatunk így ezzel a reménységgel, például azóta mérhetetlen sok gyerekért, akik konfirmáltak, és nincsenek itt. Másfél évvel ezelőtt a presbitérium előtt beszámoltam róla, hogy 2004 és 2016 között 610 gyereket konfirmáltunk meg a gyülekezetben. 12 év alatt 610 gyereket. Mérhetetlen sok gyermek van, aki csak egy átjáróházként van jelen a templomban. Ez nem csak a mi gyülekezetünkre igaz, ez sajnos szinte minden gyülekezetre igaz, hogy kikonfirmálnak. De óriási a felelősségünk és lehetőségünk is, hogy abban az egy évben, ameddig itt vannak, mert muszáj itt lenniük, mert kötelező, mert hozzátartozik a konfirmáció oktatáshoz, hogy abban az egy évben érezzék meg, hogy itt van az élő Isten. Hogyha mégis lesz varga betű, és nagyon-nagyon messzire kerülnek az Úrtól, majd Isten utánuk megy, majd megfenyíti őket, majd bajba kerülnek, hogy legyen hová visszatérni. Hogy legyen ott a fejükben, hogy volt egy hely, ahol én éreztem, tapasztaltam, hogy az élő Isten jelen van és szeret. Volt egy gyülekezet, ahol engem szeretettel fogadtak be. Hogy legyen hova visszatérni. Salamon ezért is imádkozott. És ezért mi is imádkozhatunk. Nem tudjuk, hogy mi fog következni évtizedek, évszázadok múlva. Nem tudjuk, hogy mi lesz azokkal, akik most fognak konfirmálni, vagy mi lesz azokkal, akik tavaly, meg tavaly előtt konfirmáltak. Mi lesz azokkal, akik bármilyen módon, bármilyen okból felnőttként hagyták itt a gyülekezetet. De azért lehet imádkozni, hogy Urunk, munkálkodj bennük, hogy ide a templomba, és legfőképpen hozzád visszatérhessenek. És az, hogy legyen vágy visszatérni, hogy itt lehessen érezni, hogy itt van az Úr, az rajtunk is múlik. Hogy ilyen imádságos lelkülettel és ilyen szeretettel tudjunk együtt lenni az Isten tiszteleteinken. Tudjunk így tekinteni a templomra. Tudjuk, hogy nem a templom üdvözít, de lehet ez a templom is egy olyan hely, amely örök emlék, biztos pont marad minden itt megforduló emlékeivel, hogy itt az Úrral találkoztam. Jó volt itt lenni. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy hasonló módon, nagy távlatokban is megtudjunk, merjünk imádkozni, ismerősökért és ismeretlenekért, hogy az Úrhoz, hozzánk visszatalálhassanak. Amen. Urunk, köszönjük neked ezt a hosszú igeszakaszt, amit mai csendességünkben olvashattunk, és az imént is hallottunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elolvashattuk ezt az imádságot, és hogy átgondolhattuk annak jelentését, üzenetét a számunkra, a mi jelenünkben. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy emelj fel bennünket is ebbe a mennyei perspektívába minél többször, hogy a rengeteg pici, kicsinyes, földi, ideig való problémánkon túllássunk, éppen úgy, mint Salamon. Nem azon aggódott ott a templom előtt, hogy jól van-e minden megszervezve, nyitva van-e minden ajtó, aminek nyitva kell lennie, meg van-e gyújtva mindenütt a tűz, ahol égnie kell, hogy oda vannak-e készítve az eszközök, ahol lenniük kell. Nem ilyen múlandó dolgokon aggódott, hanem érezte, tudta, hogy itt most sokkal mérhetetlenül többről van szó. Te megjelentél, te betöltötted azt a templomot. Urunk, mi azért könyörgünk, hogy töltsd be ezt a templomot is, de ne csak az épületet, hanem az itt lévőket, a te szent lelkeddel. Töltsd be, Urunk, bennünket is, és szentelj meg. És imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk könyörögni azokért is, akiket nem látunk. Azokért sokkal könnyebb imádkozni, akiket látunk, akik csak néha hiányoznak. Észrevesszük, hogy betegek, észrevesszük, hogy valami baj történt velük, hogy szomorúak. Urunk, most szeretnénk azokért is könyörögni, akik nagyon-nagyon messze vannak lélekben tőled. Segíts, hogy hazatérhessenek. És imádkozunk azért, hogy ez a hely tudja, ahogyan eddig is, ezután is betölteni hivatását, szerepét. Ne csak egy gyönyörű emlékmű legyen, hanem az életnek a helye, ahol örömmel veszel lakozást, nem csak az épületben, de a hívekben. Így áld meg az életünket, ezt a gyülekezetet, adj nekünk reményteljes jövőt, gyarapodást, gazdagodást, lélekben, létszámban, elkötelezettségben, szolgálatkészségben. Urunk, ezt mind meg tudod tenni, tőled kérjük, adj nekünk ehhez világosságot, bölcsességet, szeretetet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.